üdvözlök mindenkit a Minden Tudás Egyetem Klub ezen rendezvényen. A klubnak és jelen beszélgetésünknek a témája a globális klímaváltozás. Az elmúlt évtizedekben jelentős szakmai viták folytak erről a kérdésről, amelynek a legalapvetőbb kérdés igazából az, hogy van-e globális klímaváltozás. Azt egyértelműen leszögezhetjük, hogy vannak jelek. Tehát van vízhiány, víztöblet, van meleg, hideg, sőt melegebb, felmelegedés, de hogy ezek a jelek az emberiség történetében eddig is voltak. A kérdés az, hogy mindezen jelek összessége globális klímaváltozásként értelmezhető-e. Mielőtt még átadnám a szót, szeretnék egy rövid kitérőt tenni. Megmagyaráznám, hogy mi is igazából a Vahava. A Vahava egy mozaik szó, mely a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve a Magyar Tudományos Akadémia közös kutatási projektjét takarja, mely kutatási projekt a hazai globális, tehát a hazai klímaváltozások hatásával foglalkozik, és a fő célkitűzése, hogy ezen változásokra választ tudjon adni. Akkor szeretném átadni a szót, és próbáljuk meg eloszlatni a homályt és a sötét felhőket erről a globális klímaváltozás témáról.
Ugye amiért itt vagyunk, az alapvetően a bal oldalon látható néhány üvegházhatású gáznak a nagyon erős megnövekedése a légkörben az elmúlt évszázadban, azon belül is erősebben az évtizedekben, illetve az a körülmény, hogy a jobb oldalon az aeroszolok, bár szintén erősödtek, ezt nem tudták ellensúlyozni, és ennek következtében itt a középen látható 1850-től 2000-ig tartó időszakon belül is volt egy 7-10 fokos melegedés, azt megelőzően szinte semmi változás, és ehhez képest viszont nagyon felgyorsuló és nagyon fenyegető az a kb. 100 éves változás, amit a népességi, energia, szerkezet és egyéb gazdasági tényezők összes lehetőségét figyelembe véve előrebecsülnek. Fél éve tudjuk, hogy nem csak melegedés lehet, amire már ugye lassan legalább gondolatban felkészülnénk, hanem előfordulhat, hogy hirtelen lehűlés történik. Amit ezen az ábrán látunk, az az Észak-Atlanti áramlásnak az erőssége, ugye ez a golfáram, vagy Észak-Atlanti áramlás, ami többlethőt szolgáltat például Európa partjai felé is, azonban ez az áramlás az előrebecslések szerint az üvegházhatású gázok erősödésével gyengülni fog, tehát nem fog annyi hőt szállítani, és ha mindez bekövetkezik, és úgy következik be, hogy a számítógépes modellünk ezt mutatja, akkor az lesz látható Bartol Judit előadásából kölcsönzött ábráról, hogy bizony a Atlanti térségben, Európában, Észak-Amerikában hőmérséklet csökkenés járhat együtt ezzel a leállással. Tehát ez is egy izgalmas alternatíva, noha kicsi az esélye, és hát itt talán nem lenne rögtön az első körben érdemes az összes prót és kontrát elővenni, de ez egy nagyon vitatott dolog. Óriási kockázatú, de kis valószínűségi esemény, tehát a melegedéssel szemben a hirtelen lehűlés. Visszatérve a melegedési forgatókönyvre, azt ugye el tudjuk képzelni, hogy emelkedik a hőmérséklet, azt nagyon nehéz megmondani, hogy hogyan változik a csapadék. Láthatóan hazánk valahol a csökkenő és növekedő csapadék határán van évi összegben, ezen belül itt a nyári kép több más eljárás összesítésében azt mutatja a alsó széles ábrán, hogy úgy tűnik, hogy a nyári csapadék az csökkenni fog a jövőben, mert hogy a múltban is minden melegebb állapotban kevesebb csapadék hullott az izgalmasabb nyári időszakban összességében, miközben hát a hőmérséklet emelkedett természetesen. Ez az ábra mutatja, hogy az 20. század folyamán a talaj nedvesség tartalmával nagyon szorosan összefüggésben lévő ASZÁ-index egyértelműen csökkent minden magyarországi állomáson és minden évszakban, tehát ez egy rossz hír, ez így adták az adatok, a tendenciákat. Ezzel párhuzamosan, bizony paradox módon megtörténhet, hogy miközben az aszályú gyakorisága szaporodik, azon közben az igen nagy csapadék események, a napi 12 vagy 24 órás csapadék események gyakorisága megnő, tehát az a kevesebb csapadék, amit kapunk, az is rosszabb eloszlásban érkezik le. Ez az ábrát is Bartol Judit munkásságából vettem át. 2003-as évre emlékszünk, hogy nagyon száraz volt. Itt a 2004-es idei év, úgy emlékezünk rá, hogy igen, hát ez egy valami, ami mindent kompenzált, helyreállt a Balaton, több csapadék hullott. Igen ám, valóban országos átlagban ez így igaz. Az első 8 hónapban is látható, hogy az alavízgyűjtő és az egész Balaton hát jó esetben átlagos csapadékot kapott ebben a nedvesnek képzett időszakban is. Hát ez a térkép egyben mutatja annak a jelentőségét is, hogy itt országon belül is nagy különbségeket tud még ilyen 8 hónapos átlagban is produkálni az időjárás. Az utolsó ábrám pedig azt mutatja be, hogy ugye bíznánk Gaia hipotézis, bioszféra ugye elejét veszi a nagy éghajlat változásnak, hiszen az élő szervezet kialakítaná maga körül a számára optimális környezetet. Igen ám, de ez nem olyan gyorsan tudja megtenni, mint ahogy szeretnénk. Ez egy szélsőséges példa. 2003-as esztendő száraz, meleg, a bioszféra Magyarországon nem nyelője volt a széndioxidnak, hanem úgy tűnik, hogy ebben az egy évben forrása volt. Ez azt jelenti, hogy ha nő a széndioxid és rosszabbá válik az éghajlat, a bioszféra nem segít a széndioxidot eltüntetni, mint ahogy erre az egy hónappal ezelőtt megjelent Európai Környezeti Ügynökségi jelentés is felhívja a figyelmet, hogy nem bízhatunk abban, hogy a bioszféra akár csak ugyan olyan ütemben, erővel elnyeli a többlet széndioxidot, mint ahogy eddig tette. Hát ennyit bevezetésképpen.
Szabad legyen folytatni ezt a gondolatsort, és hát én visszatérek a kiinduló kérdéshez. Van-e klímaváltozás, vagy sem? És ha van, akkor ez globális jellegű, vagy sem? Nos, hát erről a kérdésről nagyon érdekes intellektuális vitákat lehetne folytatni nagyon hosszú ideig. Nagyon szép cikkeket lehetne erről írni. Még a sajtó is felfigyelne rá, mert mindig az az érdekes, hogyha valakinek a véleménye az átlagostól eltér. Mi, akik ezzel az úgynevezett Vahava projekttel foglalkozunk, úgy gondoltuk, hogy nekünk nincs arra időnk, hogy megvárjuk, amíg ezek a intellektuális viták ezt a kérdést eldöntik. Az az elvünk, hogy cselekedni kell. És ebben a vonatkozásban minket elsősorban az úgynevezett elővigyázatosságnak az elve vezérel. Mi ez az elővigyázatosság elve? Nos, ez 1992-ben a Riói konferencián lett elfogadva, az úgynevezett Riói elvek egyik pontja, ami ennek a lényege a következő. Ha van olyan valószínűség, hogy valamilyen nagy változás bekövetkezhet, aminek várhatóan kedvezőtlenek a hatásai, és ugyanakkor vannak tudományos bizonytalanságok és kételyek, amik természetesek, ilyen esetben a döntéshozóknak nem szabad megvárniuk azt, amíg minden tudományos kétely bizonytalanság eloszlik, nekik előbb kell dönteniük és cselekedniük, mert ha megvárnák, hogy minden kétely megszűnjék, hát lehet, hogy akkor már késő lesz, és a folyamat már visszafordíthatatlan. Úgyhogy mi nagyon egyszerű, primitív kérdésfeltevésből indultunk ki. Az első kérdés így hangzott. Voltak-e az elmúlt 15-20 évben olyan szélsőséges időjárási események, amelyek jelentős kárt okoztak a gazdaságban, vagy az emberek közérzetét kedvezőtlenül befolyásolták? Mi erre a válasz? Mindenki azt mondja, hogy igen. Ténylegesen így van. Na most a következő kérdést nem úgy tesszük fel, hogy a következő 20-25 évben lesznek-e ilyen kedvezőtlen változások, mert akkor ki lehet bújni a válaszadás alól, és lehet azt mondani, hogy hát lehet, hogy lesznek, lehet, hogy nem lesznek, nem tudjuk pontosan, stb. Megfordítjuk a kérdést, és ezt módszertanilag is tudom ajánlani a tisztelt kollégáknak. Megfordított kérdés így hangzik. Van-e arra garancia, hogy a következő 15-20 évben nem lesznek olyan szélsőséges időjárási események, amelyek gazdasági vagy társadalmi problémákat okoznak? Hát erre a kérdésre azért nem lehet azt mondani, hogy nem tudjuk. Azt lehet mondani, hogy nincs garancia. Ha pedig nincs garancia, akkor cselekedni kell. Akkor valamit tenni kell, mert ha nem teszünk kellő időben valamit, akkor még nagyobb problémák állhatnak elő. Fel kell készülni, elővigyázatosság elve alapján, a megelőzés elve alapján, És így jön be a képbe végül is hát az alkalmazkodás és a különböző alkalmazkodási stratégiáknak a kidolgozása. De hogy hát mégis a gazdasági életben ezek tényleg milyen problémákat okozhatnak, ha megengedi, én továbbadnám a, nem a mikrofont, csak a gondolatfűzést Jolánkai professzor úrnak, aki bizonyára a gazdasági élet és talán elsősorban a mezőgazdaság területéről néhány nagyon jó érzékelhető példát tud nekünk elmondani.
Köszönöm szépen. Hát én azt hiszem, hogy szakmám révén én inkább a mezőgazdaság mentén mondanék el esetleg egy-két gondolatot. Miről is van szó? Lényegében csatlakozva Láng István által elmondottakhoz, hogy nem feladatunk megítélni legalábbis a válaszadási stratégiákban, hogy ez most klímaváltozás, vagy esetleg csak az időjárási anomáliák megsokasodásáról van szó, tényekkel állunk szemben. Itt például a mezőgazdaság esetében két tény van. Az egyik, hogy történt egy felmelegedés, ezt láthattuk az előbb Mika János ábráin is. A másik, hogy ha csak egy 100 éves tendenciát nézünk, akkor Magyarországon 100 év leforgás alatt átlagában elfogyott 83 mm víz. Ennyivel kevesebb van. Na most ez természetesen ingadozást mutat évről évre, vannak asszályos évek, vannak csapadékos évek, például az ide is ugye ez volt. Egy dolog nőtt meg, az úgynevezett mezőgazdasági szempontból asszályos évek száma, ugyanis ez egy tudománytalan fogalom, de mégis elég jól kezelhető. Azokat az éveket nevezik a mezőgazdaságban általában asszályos éveknek, most függetlenül a csapadék eloszlásától, amikor az éves csapadék nem éri el az 500 mm-t, és ez az elmúlt század első felében az körülbelül 5-6 alkalommal, a második felében majdnem a duplája alkalommal fordult elő. Na most hova szeretnék ezzel kiukadni? Nyilvánvalóan ehhez adaptálódni, alkalmazkodni kell. Ennek vannak hátrányos elemei, vannak pozitív elemei is. A hátrányos az nyilvánvalóan, amikor aszályban kevesebb a termés, akkor különféle gazdasági problémákkal állunk szembe, de nem csak a termésveszteség az egyetlen probléma. A másik, hogy megváltozhatnak például a kártevők, a kórokozók, ezek gradációja, erre egy számos példát lehetne sorolni, de vegyünk egy-két gyomfajoknak a populációi elég nagy mértékben átalakultak az elmúlt évtizedben, károsítják a mezőgazdasági termelést, és ezekre is fel kell készülni. A másik oldalról sokat tudunk tenni. Ilyenek például a jobb vízhasznosítású, jobb tápanyaghasznosítású növényfajták, ezeknek a nemesítése. Ugyanakkor arra is lehetőség van például egy megváltozott klimatikus viszonyok között, hogy más olyan növényfajták termelésére is sor kerülhet, amit korábban nem tudtunk megtenni. Gondolok itt például mondjuk egy más tenyészidei kukoricának a termesztése lehetővé válhat, mondjuk egy más időjárási viszonyok közepette. Még egy gondolatot azért hagyj fűzzek hozzá, mielőtt aztán továbbadnám a mikrofont a társadalmi hatások képviselőinek. Ez pedig nem más, mint egyfajta olyan jövőkép, amire be kell rendezkedni. Ugyanis nem lehet egyetlen egy szenárió mentén elindulni, viszont az sem lehet, hogy mindenre felkészüljünk. Természetesen az ember szeretne minden ellen bebiztosítódni, de mint mondottam, itt nemesítési folyamatok, biológiai folyamatok, általában például ökológiai kérdések vannak, amit nem lehet, hogy ma ilyet akarok, holnap olyat akarok, tehát végül is valamiféle plauzibilis megoldást kell találni. Én azt hiszem, hogy ebben nagy segítségünkre vannak a klimatológusok, és valóban én azt hiszem, hogy Magyarországon, vagy legalábbis a Kárpát-medencében legnagyobb esélye egy felmelegedésnek, és egy legalábbis a mi életünkben, vagy a mi szakmai perspektíváinkban egy csökkenő vízmennyiségnek van.
Én akkor csak szeretnék visszacsatlakozni oda, amikor Láng professzor úr a globális, illetve lokális jelenségekről beszélt, mert azt hiszem, hogy a társadalom szempontjából ez az egyik legalapvetőbb megközelítési mód lehet, tekintve, hogy szerintem a mindennapi embereket, illetve az embereket a mindennapi hatások érdeklik. Tehát a globális gondolkodás remélem egyre elterjedtebb, és egyre több ember fog felelősséget érezni azért, hogy ez az egész bolygó hogy működik és hogy fog minket életben tartani, de hogy a mindennapi hatások fontosak. Tehát az, hogy a társadalom viszonya a globális, illetve a lokális környezeti hatásokhoz, illetve hogy a társadalom milyen válaszokat tud adni ezekre a hatásokra. Szirmai Viktória.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Igazán nehéz dolgom van, mert egy olyan szakmai problémáról kell véleményt mondani a magyar társadalom képviselői, vagy magyar társadalom véleménye alapján, ahol legjobban érzékelhet egy sajátos olyan ellentmondás, ami magyarázatot ad szerintem a mai környezetvédelmi problémák társadalmi támogatottságának a hiányára. A globális felmelegedés egy abszolút szakmai problematika, ahol a hozzáértő szakemberek is nagyon bizonytalanok, és egy ilyen bizonytalan helyzetben az emberek mit is érzékelnek? Egyrészt a problémák többsége valahol nagyon messze van, távol van, Floridába, itt-ott-amott, nem minket érint. Ha érint is minket, mondjuk az árvizek, különböző éghajlati katasztrófák, akkor azok már máskor is voltak, a nagyszülők is mondták, tehát mint egy természetes történeti jelenségként fogják fel. Tehát van egyrészt az a szakmai ellentmondás problematika. A másik, hogy a megoldás nagyon is keményen a szakemberek együttműködését feltételezni. Minél több szakembert vonnak be ennek a kérdésnek az elemzésébe, annál messzebb kerül a szakmai szakszerűség, a szakmacsoportok és az érintett társadalmaknak a kapcsolatrendszere. Na most, hogyha ezt elfogadjuk, ezt a sajátos ellentmondást, akkor talán nem lesz az furcsa, hogy 1992-ben a Nemzetközi Gallup Intézet csinált 22 országra kiterjedt reprezentatív kutatás, sajnos régen volt már, ez is mutatja, hogy azóta nem túl sok ilyen típusú vizsgálat volt, ahol az embereket nem csak a környezeti kérdésekről faggatták, hanem azt is megkérdezték, mit gondolnak a globális klímaváltozásról, a felmelegedésről. Magyarország volt az, ahol a legkisebb arányban tartották komoly problémának a globális felmelegedést. A legnagyobb arányban a németek gondolták ezt komoly problémának. És amikor azt kérdezték meg a Gallup kutatói, 92-ben, aztán 94-ben megismételték, mik a fontos problémák, mondjanak 5 olyan dolgot, ami az országban a legfontosabb. A környezetvédelem nem szerepelt ezek között. Szociális problémák, szegénység, munkanélküliség, bűnözés, és még egy nagyon érdekes dolog, hogy az Európai Unió polgárai között csináltak hasonló típusú vizsgálatokat a 80-as években. A 80-as években az EU polgárai nagyon fontosnak vélték a környezeti ügyeket, a globális ügyeket is, és 99-ben ezt a kutatást megismételték, és szinte hasonló eredményt kaptak azt, amit a magyar kutatás a magyarországi esetben 92-ben, hogy a globális problematikák már nem jelentek meg, mint a legfontosabb kérdések, szociális biztonság, társadalmi kirekesztettség, bűnözés, munkanélküliség, szegénység, megelőzték. Tehát itt nekünk ezen kell majd elgondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk ezt az ellentmondást feloldani, hogy van egy probléma, ami szakmai kérdésként merül fel, de a megoldás társadalmi támogatottság nélkül elképzelhetetlen, tehát ez egy nagyon fontos dilemma. Köszönöm.
Szabad rögtön ehhez kapcsolódnom. Egy professzorom sok évtizeddel ezelőtt elmesélte egy olyan amerikai vizsgálatnak az eredményét, amit orvostan hallgatók között végeztek, nevezetesen ugye ezt a dolgot tanulmányozó hallgatók között az volt a feladat számukra, hogy rakják súlyuk szerint sorrendbe az emberi szerveket. És amikor megnézték az eredményt, akkor azt tapasztalták, hogy ez az eredmény sokkal inkább kapcsolatban van az adott szervekről elhangzó órák, előadások számával, mint a tényleges súlyviszonyokkal. Ugye ez rögtön válasz erre a felvetésre, hogy bizony beszélnünk, természetesen értelmesen, érvelve, példákkal beszélnünk és képet mutatva kell szólnunk, mint ahogy ez a mai este is teszi, ezekről a problémákról, hogy azoknak az embereknek a tudatába is eljusson, akik esetleg a klímaváltozás még nem a saját bőrükön élik meg, úgy, ahogy esetleg a munkanélküliséget vagy a bűnözést.
Akkor a lokális hatásokat említve nem tudom, hogy használnánk-e például a globális klímaváltozás hatásai és a katasztrófa szinonim kifejezést, vagy ilyen tekintve, hogy szerintem az embereket, ezek a mindennapos történések, amikre inkább negatív hatást hoznak, legalábbis negatív élményt jelentenek a számukra, árvizek, még az asszály is, bár ezt leginkább a mezőgazdaság érzi meg, hurikánok, tornádók, hatalmas szelek, ezeknek a hatásoknak a válaszai igazából hogy fogalmazhatók meg, vagy mi várható a társadalomtól? Ha jól tudom, akkor a Vahava projekt is a katasztrófa védelemmel, illetve ezek kiküszöbölésével próbál erősen együttműködni.
Igen, hát az átlag állampolgár számára természetesen a klímaváltozás az valami elborzasztó jelenségekkel is kapcsolódik, és az elmúlt fél év produkálta a világ médiában ilyen eseményeket. Hát egyrészt ez a bizonyos Pentagon jelentés, bizonyára sokan ismerik, amely a elképzelt lehető legrosszabb variációt rajzolta föl. Mindjárt oda figyelt mindenki, minden tévécsatorna foglalkozott vele. Aztán volt ez a film holnap után, ugye? Holnap után címmel, ami lényegében véve ezt fejtette ki, megint egy nagy odafigyelés. Akkor jött június 9-én egy tornádószerű nagy szélvihar, ami végigment az ország középső és északkeleti részén. Nagyon szép tojásnagyságú jegek is hullottak, sok kárt okozott. Szóval a nagy közönség számára, hát ez most jó vagy nem jó, ezt döntsék el az illetékesek, tehát az ilyen kis katasztrófák igazából azok, amelyek fölkeltik a figyelmet, és akkor ennek ürügyén sok mindent meg lehet magyarázni, sok mindent el lehet mondani, és jobban oda lehet a nagy közönségnek is a figyelmét ezekre fordítani. Tehát én ezeket az eseményeket nem értékelem negatívan, jól jött egy kicsit ahhoz, hogy a társadalom erre hát jobban odafigyeljen.
Talán egy azzal folytatnám, hogy a Szociálkutatói Intézet több kollégám, Rozgonyi Tamás, Vári Annáék csináltak árvíz, a tiszai árvízek kapcsán különböző típusú vizsgálatokat, és nagyon érdekes módon kiderült, talán önök is tudják azt a sajnálatos tényt, hogy a korábbi centralizált, központosított védelmi rendszer lebomlásával, az állam kivonulásával, ennek helyi szintre helyezésével nagyon sok olyan anomália, olyan probléma jött létre, aminek következtében egy katasztrófa helyzetben káosz, fejetlenség, az emberek azt érezhetik, hogy nincsenek, nem figyelnek rájuk, hogyan is lehet ezeket a helyzeteket megoldani. Tehát egyrészt az állam szerepének a csökkenése, az önkormányzatok ugyan megkapták ezeket a feladatokat, de nem kaptak hozzá elegendő forrást. Hogy nem mondjam most erre, nincs idő, hogy hányszor volt különböző visszaközpontosítása a helyben leosztható pénzeknek, hogy a feladatok, hogy a nincs elegendő kooperáció az állam, az önkormányzat, a szakmai szervezetek és az érintett települések lakossága között. És van egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek, akiket ott megkérdeztek, hogy kitől várnának segítséget, egyrészt az államtól várnának a segítséget, másodszorban anyagi áldozatokat nem szívesen vállalnának a katasztrófák elhárítása, megelőzése érdekében különösképpen. Tehát ha összegezni akarnám a problémát, akkor arról van szó, hogy egy korábban központosított védekezési rendszert nem váltotta fel egy olyan, ahol az állampolgárok tudják, hogy mi az én dolgom, mi az én kötelességem, mi az én felelősségem, kihez fordulhatok hozzá. Érdekesen írják le a kollégáim is, hogy például nem a helyi elit vezette ezeket a szituációkat, hanem például olyan vállalkozók, akik amúgy nincsenek különös helyzetben a településen, de minthogy váratlan szituációkban tudnak dönteni, ők döntöttek, segítettek, hiszen informális vezetőivé váltak a településnek. És még egy dolog, ami érdekes, hogy ezekben a katasztrófa szituációkban a családi közösségnek nagyon erősen megnőtt a szerepe, és ez azért ez egy új szituációt mutat, tehát mindesetre azt mutatja, hogy ha előre akarunk gondolkodni, mindenképpen ebben lépni kell a védekezési rendszer korszerűsítésébe és társadalmasításában.
Én egy tényezőt szeretnék azért megemlíteni. Tehát nem csak a katasztrófa okoz gazdasági károkat, hanem sajnos a gazdasági problémát is vezethetnek a katasztrófák kiváltódásához, megjelenéséhez. Most megint egy mezőgazdasági példa. Magyarországon nyilvánvalóan ismeretes mindenki előtt a mezőgazdaságnak a elég komoly problémája, ami a rendszerváltást követően előáll, és amiből még ma sem láboltunk ki eléggé. Egyik eleme ennek az okszerű és célszerű talajművelés. Most, hogyha csak annyit veszünk figyelembe, hogy Magyarországon a talaj a legnagyobb víztározó rendszerünk, a magyarországi úgynevezett művelt talajrétegben, abban a felső 25-30 cm-ben a Balaton vízinek többszöröse férne el. Tehát, hogyha csak azt veszem, hogy az elégtelen talajművelés révén a lehulló csapadék például elfolyik a talajfelszínen, ez vezethet áradáshoz, belvízhez, vezethet erózióhoz. Ha ezt még tetézzük azzal, megint visszakanyarodva az önkormányzatokhoz, hogy az önkormányzatoknak eszköze nem lévén, szervezettsége nem lévén, vízelvezető rendszerek, csatornák, egyebek tisztítása, karbantartása nem megoldott, akkor lényegében mi magunk fokozzuk ezeket a problémákat. És megint visszautalva Láng professzor által elmondottakra, ha nincsenek megfelelő eszközök és nincs szervezettség, például ilyenek hangzottak el az elmúlt Vahava tanácskozásokon, hogy ha lett volna például egy adott önkormányzatnak, szervezeti egységnek láncfűrésze, vagy elég hosszú létrája, vagy a múltkor elhangzott, hogy a vasútnál a katasztrófa esetekben hol van az országban, és hány olyan daru, ami képes bizonyos súlyokat, terheket megemelni, vagy ha nincs, az honnan kell odavinni, és azt kifizeti. Tehát ezek azok a kérdések, amik roppant egyszerű gazdasági tényezők talán, esetleg szervezési tényezők, és visszahatnak magára, nem a klímára, hanem a klíma által kiváltott katasztrófák, vagy egyéb következményekre.
Akkor hadd kérdezzem meg, hogy a klíma által kiváltott változások, ez egy, tehát klímaváltozásról vagy felmelegedésről beszélhetünk, de hogy azt hiszem, hogy sokkal jelentősebb az a hatás, ami az embereket éri, hogy a szélsőségek megnyilvánulásai növekvő számot mutatnak. Nem tudom, mit mond erre az éghajlatkutatás, hogy az, hogy van egy 0,6 vagy 0,8 Celsius fokos átlagos felmelegedés, ez egy tény. De azt hiszem, ami jobban megviselheti a közembert, az az, hogy ingadozások vannak nagyon nagy mértékben.
Igen, hát az előző percekben arra hallhattunk példákat, ugye, hogy az elővigyázatosság elvét nem csak a környezetvédelemmel kapcsolatban, annak megóvásával kapcsolatban sem igazán alkalmazzuk, nem öntöttük a mindennapokba, hanem a mindennapi élet esetleges, nem normális folyását, szélsőségeit is mindennemű éghajlat, vagy akár egyedi időjárási esemény nélkül sem tudtuk megtanulni. Most ugye a mi mérsékelt égővünkön időjárási szélsőségek mindig vannak, sajnos bele kell nyugodnunk, hogy a jövőben is lesznek, és azt hiszem abban is bele kell nyugodnunk, hogy ha nem tudjuk megmondani, hogy hogyan fognak ezek a statisztikák alakulni, akkor is éppen elég feladatunk van az abban, hogy a mostani szélsőségekhez kell szemben felkészüljünk. Na most, ami a jövőt illeti, néhány szélsőség úgy tűnik, hogy erősödni fog, mások gyengülni fognak, különféle eszközeink vannak erre, amelyel becsléseket tudunk mondani. Ugye valószínű, hogy azok a fajta szélsőségek, amelyek a tendencia irányában mutatnak, tehát a melegedés, a szárazodás hatásai együtt, kézenfekvő, hogy az aszályok gyakorisága meg fog nőni, az elmúlt évszázad is így tett, ezután is ez fog történni. Valószínű, hogy ellentkező értelemben, ahogy az ábrán is mutattam, a nagy csapadékok gyakorisága is meg fog nőni, tehát az az összmennyiség, ami lehullik, az kevesebb lesz, de még ráadásul rosszabb is lesz a megosztása, mert kevesebb számú nagy csapadékban fog lehullani, és hosszabbak lesznek a teljesen csapadék nélküli, vagy hát alig hasznosítható mennyiséget hozó események. A szél sokkal nehezebben előrejelezhető, vannak ilyen ismereteink, hogy a jégkorszakban, tehát értve alatta mondjuk egy 20 ezer évvel ezelőtti állapotot, a legnagyobb kiterjedtségét a mai jégkorszaknak, tehát a glaciális, ugye a német elnevezések szerint 5%-kal volt erősebb az átlag szél, pedig ugye jégkorszak volt. Más a helyzet a hirtelen szélrohamokkal, az ivatalfelhő kifutó szeleivel. Itt valami kis ellentét lehet, tehát lehet egy melegedéssel is több szél, de az is valószínűleg hektikusabb eloszlású lesz, de legkevesebben azt mondjuk, hogy nem igazán tudjuk. Tehát az, hogy szélenergiánk lesz a jövőben, azt kell, hogy annyi legalább lesz, mint most. És azzal is kéne gazdálkodni a nagy magasságokban. Például éppen azért, hogy ugye csökkentsük a klímaváltozás energetikai hátterét, gyengítsük. Néhány más dolgot is lehetne mondani. Valószínű, hogy a villámcsapások gyakorisága erősödne, éppen az ivatalfelhő erősödésével kapcsolatosan. És nagyon sok olyan dolgot tudunk mondani, hogy csökken. Például a belvizek gyakorisága bármilyen nagy baj is, ha van, de csökkenni fog mindezen forgatókönyvek szerint. Valószínűleg csökkenni fog például a zuzmara, ami gyönyörű, de szakajtja a vezetéket. Valószínűleg csökkenni fog a köd gyakorisága is, mert a hőmérséklet emelkedik. Lehetne sorolni a kérdéseket, és egészen biztos eljutnánk olyan meteorológiai szélsőségekhez, amelyekre már igazán szakmai véleményt nem tudnánk mondani. Tehát erősen változik a dolog, de nem igaz az, hogy minden szélsőség szaporodni fog, és az sem, hogy mindegyik csökkenni fog. Ilyen is, olyan is lesz, és ha elmegyünk egy más földrajzi térségbe, akkor ezek teljesen másképpen alakulhatnak, mint ahogy itt Magyarországra nézve próbáltam felvázolni.
Igen, hát ez most egy érdekes labdát adott föl nekem, Mika János, én ezt tovább fogom passzolni. Ugye három olyan tényező van, ami a szélsőséges időjárási események kiváltója lehet. Az egyik a hőmérséklet, a másik a csapadék, a harmadik a szél levegő mozgása. Most a labda a következő. Mikor bejöttünk ebbe a terembe, nagyon nagy örömmel láttam olyan kollégákat, akik a hazai környezet állapotának a kérdéseivel foglalkoznak. Beszéltünk már erről korábban is, de most itt nagyobb nyilvánosság előtt is hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ilyen irányú kutatásokban mindenképpen fel kellene erősíteni hát azt az irányzatot, hogy úgynevezett klímaérzékenység vonatkozásában az egyes régiók hogyan különböznek egymástól, vagy kisebb térségek, települések, melyek érzékenyebbek egészen biztosan a nagyobb is csapadékmennyiségre, ami gyorsan lehull, vagy a hőmérsékletre, vagy az aszályra, vagy a nagyobb szélmozgásra. Tehát én azt hiszem, hogy a környezetállapot és ennek monitoring rendszerében az éghajlattal, az időjárással kapcsolatos tényezőknek talán a jövőben még nagyobb szerepet kellene adni, mint amit eddig a korábbiakban hát rá figyelmet fordítottunk.
Én hadd ragadjak meg még egy momentumot ebben. Ha már megint kutatási programoknál, és esetleg a megoldás keresésénél vagyunk, akkor nagyon nagy fontossága van például a technológiának. Én azt hiszem például megint mezőgazdasági kutatások teréről, hogy egy példát hozzak, hogy a úgynevezett precíziós kutatásoknak, tehát azoknak a technológiai megoldásoknak, amikor egy adott ponthoz vezérelve oldjuk meg a feladatokat egy műhold segítségével, tehát amikor egy adott területen úgy gazdálkodok, hogy nem egy 100 holdas, 100 hektáros területet egyformán műtrágyázok, vegyszerezek, szántok, végzek rajta technológiai tevékenységet, hanem valóban az adott pontok ismeretébe ahhoz igazítom a műveleteimet. Ennek óriási jelentősége van. Jelentősége van a gazdaságban nyilvánvalóan, hiszen egyrészt óvom a környezetemet, mert nem teszek oda idegen anyagot, ahova nem kell, illetve nem végzek olyan műveleteket, amik feleslegesen terhelik azt a környezetet. De a másik oldalról nagyon jól beleilleszkedik magába az éghajlatváltozási válaszadási stratégiába is, hiszen nagymértékben kibővíti azt a fegyvertárat, amivel ezekre a problémákra fel tudunk készülni, ezekhez alkalmazkodni tudunk.
Professzor úr felvetette a regionális térségi hatásokat, vagy egyenlőtlenségeket. Amikor én ezt a feladatot megkaptam a a projektbe, tehát azt, hogy a társadalmi hatásokat próbáljam végig gondolni, és akkor ez egy spekuláció, mert ezek épp úgy minden az éghajlati szenáriók is egy kicsit azok. A legnagyobb összefüggés, legfontosabb összefüggés, amire fel szeretném hívni a figyelmet mindenkinek, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy szerintem egy újféle egyenlőtlenségi struktúra jöhet létre, mégpedig egy kumulatíve olyan struktúra, amely az éghajlati hatások és a társadalmi hatások egymásra épüléséből adódó társadalmi probléma halmazt hozhat létre. Mit értek ezen? Ha ugye az éghajlat kutató kollégáim vonatkozó irodalmait átnézve, kiderül, hogy milyen területek a legveszélyeztetettebbek. Hát egyrészt a nagyvárosok, a nagyvárosi tér eleve veszélyeztetettebb ezer oknál fogva. Veszélyeztetettek a lakótelepek, ahol ugye az építészek saját bevallása szerint a magyar lakótelepek, lakások általában sokkal inkább fel vannak készülve a hideg elleni védelemre, mint a meleg elleni védelemre. Hiányoznak az árnyékolások, a természetes árnyékolások, kevés a zöld, a park, a kis vizek, a csobogok, és így tovább. Tehát a nagyvárosi tér mindenképpen veszélyeztetett, a lakótelep is veszélyeztetett, és gyakorlatilag egy érdekes dolog, amit nem tudom, majd a kollégának olvastam valahol, hogy elvileg a felmelegedés Magyarországon, Nyugat-Magyarországon határozottabb lehet, mint Kelet-Magyarországon, tehát egy különbséget is sugalnak. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a klímavédelem, vagy a globális felmelegedés védekezési, megelőzési rendszerének ezekre a rétegekre, a nagycsaládosokra, az idősebbekre, a betegebbekre, a szegényebbekre, alacsony jövedelműekre nagyon komolyan oda kell figyelni.
Hát mi meteorológusok arisztokratikusan el szoktuk különíteni az időjárást és az éghajlatot. Most lám, meteorológus létemre a Vahavártól tanulhattam meg azt, hogy igazából ugyanarról van szó, vagyis elsődlegesen azt kell ismernünk, hogy az időjárás adott évnek, adott hónapnak a szélsőségei mit nyújtottak a városban, az életben, a hőhalált vagy éppen fagyhalált szenvedett honfitársaink példái mutatták meg azt, hogy először itt kell a mindennapokban tisztázni, hogy milyen hatásai vannak az éghajlatnak itt a mi mérsékeltövi területeinken. Tehát ez az első feladat, és a Vahava, hát nem tudom, hogy az éghajlatváltozás bizonytalansága miatt-e, vagy egyszerűen a józan kollégák, vezetőtársak józan tudása okán, azt hiszem jobban feltérképezték ez idáig azt, hogy a mindennapi időjárási anomáliák mit okozhattak az elmúlt egy-néhány évben. Tehát ha ezt megtanuljuk, akkor ennek a példáján tudjuk extrapolálni azt, hogy az a szélsőségekhez képest tulajdonképpen nem nagy változás, ami az elkövetkező tervezésben belátható egy-két évtizedben történni fog, az majd mit rak rá erre a változás folyamra. Tehát az első lecke a mindennapok veszélyét elhárítani, és ennek nyomán fogunk az éghajlattal is tudni. Tehát teljesen igaz, hogy például a nagyvárosok Magyarországon is nem csak azért veszélyeztetettek, mert sokan vagyunk összezárva, hanem van egy ilyen, hogy hősziget hatás. A város belseje sokkal melegebb, mint a külseje. Olyan áramlás van, ami ráadásul kívülről fújja a piszkot befelé. Egy olyan klímaváltozásban, aminek az elében nézünk minden valószínűség szerint, hogy nő az anticiklonok, tehát a nyugodt szélmentes esetek gyakorisága, ez fel fogja erősíteni ezt a város hatás súlyosságát, még ráadásul az egyéb problémáinkhoz képest. Tehát ez mindenképpen egy kiemelt kérdéskör, hogy mi van a sűrűn lakott területeken.
Köszönöm szépen. Hát én azt hiszem, hogy az emberek egyre jobban, vagy legalábbis a lakosságnak egy egyre nagyobb hányada érzékenyebb az időjárási változásokkal kapcsolatban. Talán érzékenyebb, mint korábban. Lehet, hogy többet beszélünk róla emiatt is, de kétség kívül itt azt hiszem, hogy százezres nagyságrendű lélekszámról, tömegekről van szó, akik tényleg nagyon érzékenyek erre, és ez megkövetelné bizonyos mértékig az életmód, életvitel átalakításának is a kérdését a következő időszakokban. Én például úgy vagyok, hogy azt szoktam magamról mondani, hogy én nappal, bármikor, bárhol, bármilyen testhelyzetben el tudok aludni, különösen értekezleteken, de éjszaka otthon fekve az ágyban már nehezebben. És különösen akkor, hogyha egy hideg front jön. Én előbb jelzem a hideg frontnak az érkezését, mint a meteorológiai szolgálat ezt bejelenti, most viccelek természetesen. De én érzékeny vagyok a hideg frontra, és engem ez meg is visel, akkor nagyon rosszul alszom, és akkor másnap pedig, hát nyilván egy csökkentettebb munkatempóban tudom végezni a feladataimat. Tehát az ember, annak egészsége, annak állapota és a gyorsan változó időjárási tényezők között nagy összefüggés van, erre a jövőben lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítanunk.
Nagyon sok értékes véleményt és sok megállapítást hallottunk. Záró körkérdésként hadd tegyem fel akkor azt, hogy mi az önök véleménye arról, hogy a kutatók, szakemberek hogyan tudnák segíteni azt a fajta kommunikációt, ami a közvélemény felé irányul, és ami arról szól, hogy akkor globális klímaváltozás van, erre reakciókkal válaszolni kell, valahogy ezeket a problémákat meg kell oldani. Mi lehet erre a megoldás? Tehát készítsünk minél több holnap után című katasztrófafilmet, vagy adjunk le minél több tudományos kutatási eredményt a médiában? Milyen a különböző szakterületek milyen meglátással bírnak ebben a témakörben?
Hát én azt hiszem, hogy a két dolgot el kellene választani egymástól. Az, hogy katasztrófa filmek vannak, az kérem szépen, az egy művészeti ág. Mindig is volt, sőt régen is volt, gondoljuk vissza, mit tudom én, a legnagyobb horror az a Hamu Pipőke, vagy a Jancsi és a Juliska, és mindannyian ezen nőttünk fel. Tehát lényegében ezek is egyfajta tudatbefolyásoló patternek. Én mégis szakmai kérdésnek tekinteném, és nem csak a saját szakmám, bármely szakma, tehát most legyen ez mezőgazdaság, vagy ipar, vagy közlekedés, vagy egyéb. Tehát mindenféle klímaváltozási, vagy nevezzük úgy, hogy időjárásváltozási szenárió, ez feladatokat ró. Na most, hogyha ezekre a feladatokra fel tudunk készülni, ezek általában nem hiedelmeken alapulnak. Nyilvánvalóan az emberek mindent igyekeznek eltúlozni, hiszen a sajtó szokták mondani, hogy nem az hírértékű, hogyha a kutya megharapja a postás, hanem ha a postás harapja meg a kutyát. Tehát nyilvánvalóan mindig felnagyítják ezeket a dolgokat. De itt most nem az alaphangulatról van szó, hanem arról, hogy egy-egy konkrét szakmában vajon mi fordulhat elő. És azt hiszem, ennek az egész Vahaba projektnek a legnagyobb erénye az, hogy egy olyan tényfeltáró munkát végez, és egy olyan a tényfeltárás alapján megpróbál egy olyan jövőbe való feladatcsomagot kialakítani, megrajzolni, ami segítheti ezt a munkát. Itt hozzátennék még egy dolgot. Minden munka annyit ér, amennyire arra az államnak, a társadalomnak szüksége van, amennyire azt megbecsüli. Mert kérem szépen, én nagyon sok olyan nagyon jó és nagyon előremutató kezdeményezéssel találkoztam, amit utána, mint az elhagyott csecsemőt, kitettek a hóba, elpuszult, és utána nem lett belőle semmi. Én azt hiszem, hogyha ennek valahol túlmenően a társadalmi szintjén megpróbáljuk az intézményesítését, ez egy nagyon ronda szó, megoldani, ezt megpróbáljuk valahogy beemelni az állami, a kormányzati feladatok közé, ezt megpróbáljuk elfogadtatni adott esetben akár egy törvény keretei között, hogy kérem ezzel is ezzel a területtel foglalkozni kell, akkor ez nagyobb biztonságot adna szerintem magának az egész jövőnknek. Köszönöm.
Hát a tudománynak a felelőssége nyilván óriási. A tudomány nem tehet más, mint feltárja a tényeket, és a politikusoknak, a döntéshozóknak egyrészt átadja, az egyik, de ez egy közhely. A másik szerintem, hogy meg kellene oldani valahogy a tudomány és a társadalomnak a jobb kapcsolatrendszerét. Tehát, hogy eljussanak az eredmények azokhoz, az érintettekhez, érdekeltekhez, akikről szó van, mert ez nagyon fontos. És még egy dolgot szeretnék felvetni, amit nagyon fontosnak tartok, az egész globális felmelegedés szempontjából. Azt hiszem, hogy ha az emberek észre fogják azt venni, hogy a helyi, a lokális problémákat, a mai környezeti problémákat meg akarják oldani a hozzáértő felelős szakemberek is, tudomány is, és a politika is, akkor biztos, hogy a globális felmelegedés érdekében is sokkal többre lesznek hajlandóak, többet tenni érte, információ és részvétel alapján.
Hát én azt gondolom, hogy hát ez a csecsemő hasonlat itt a mi esetünkben nem lesz helyén való. Én nagyon szeretném, hogyha a klímaváltozásról egyszer elfeledkezhetnénk, és soha többet nem jönne elő az emberiség problémái között, de elmúlt 3 évtized szakmai tapasztalatom arra utal, hogy ez nem lesz így még sokáig, több évtizeden keresztül velünk lesz a klímaváltozás problémája, és akárha egy adott korszak, adott ország társadalma és alatta financiális viszonyai elfogadják a dolgot, finanszírozzák, fejlődését serkentik, akárha éppen nem, ez újra és újra éledő gond lesz. Nagyon szeretném, ha nem így lenne, és kitalálna az emberiség egy fél tucat olyan technológiai, technikai újítást, amely rendre a széndioxid, a metán, az ilyen, az olyan gázok kibocsátás növekedését meg tudja gátolni, mert akkor ezt követően néhány évtizeddel már tényleg a hőmérséklet is helyreállna, és akkor már kevés évszázaddal később már nem emelkedne a tengervíz szintje. De ez túl sok feladat, és hiába van a gyönyörű példa az ózonkorlátozásra, hogy lámcsak már nem romlik tovább, már csak a halogénezett szénhidrogének elejét vettük, úgy tűnik. Ott egy vagy néhány fajta hasznosítású anyagról volt szó. Itt sokkal több dologról van szó, és ott arról volt szó, hogy az emberiség minden tagját károsan érinti, sőt, kimondottan a bőrére megy, az életét veszélyezteti, ugye az ózonpajzs ritkulása. Amíg ilyen szerteágazó helyzet, addig ez a csecsemő velünk lesz, és addig nem nyugodhatunk abban, hogy ezzel a feladattal foglalkozzunk. Köszönöm.
Hát, hogy talán összegzésként egy kicsit akkor hadd mondjam a következőket. Azok a kollégák, akik ebben a kutatási projektben részt vesznek, egyrészt nagyon sokan vannak. 200-250 legalább, akik valamilyen módon részt vállaltak ebben a munkából. Ezen kívül a legszélesebb spektrumot, tudományterületi, gazdasági spektrumot is képviselik. Hát az éghajlatkutatótól kezdve a szociológusig, bezárólag, természetesen az agrártudományok képviselő is. Na most mi az, amit el akarunk érni? Kis leegyszerűsítéssel ezt három fejezetbe, három kosárba lehet berakni. Az elsőbe összegyűjtjük azokat az adatokat, tényeket, hogy az elmúlt 5 esztendőben a szélsőséges időjárási események milyen és mekkora károkat okoztak Magyarországon. Ahol lehet ott hát ezt forintosítani, ahol nem lehet ott verbálisan körülírni. De az árvizektől kezdve egészen a traumatológiai problémákig, amelyekkel hát a síkos járda miatt elég gyakran találkoznak az orvosok. Ha ezt összegezzük, ezt még senki nem összegezte egyébként, akkor nagyon nagy számot fogunk kapni, és ezzel szeretnénk egy kicsit sokkolni a politikusokat, hogy erre most már jobban oda kell figyelni. A második kosárba szeretnénk beletenni azokat a kiváló jó javaslatokat, amit a szakembereink dolgoznak ki, hogy a legkülönbözőbb területeken, technológiafejlesztéstől kezdve, hát kis közösségek szervezésén át az építészeti új irányzatokig, hogyan lehetne ezeket a károkat mondjuk a következő 5-10 évben a felére csökkenteni. És ha ez sikerülne, ez nagyon nagy dolog lenne. De a harmadik kosár az, amire már Jolánkai professzor úr már célzott, hogy kellene még valami, ami azt is garantálja, hogy valami meg is valósul ezekből a jelentésekből és javaslatokból. Mindnyájan írtunk már, azt hiszem, kiváló jelentéseket, mit kellene csinálni, bizonyára mindenkit megdicsértek, utána betették az íróasztalba, és kevés történt. Nos, mi szeretnénk egyúttal a garancia rendszerre is javaslatot tenni, hogy megvalósuljon valami, és ennek a garancia rendszernek egy ilyen gerincvonulata lehetne egy politikai dokumentum, amelyet az országgyűlés fogadna el, amelynek mondjuk a munkacíme az, hogy nemzeti éghajlatváltozási stratégia. Nem terv, nem program, abban sok van stratégia, ami viszont hát serkenteni és elősegíteni azt, hogy valami történjék és legyen egy intézményesített rendszere mindazoknak a javaslatoknak megvalósításához, amelyeket hát a szakértők kidolgoztak. Na most, ilyen dokumentumot mi nem tudunk a parlament elé vinni, mi legfőjebb a tudományos alapjait állítjuk össze. Ezért rendkívül fontos a következő időszakban meggyőzni a politikusokat, hogy ilyenre szükség van, sőt, bevonni őket ebbe a munkába, hogy ők is úgy érezzék, hogy részesei ennek, és nem csak a végső fázisba találkoztak ezzel. De ahhoz, hogy a politikusok erre jobban hajlandók legyenek, ehhez egy széles társadalmi támogatásra is van szükség. És én azt hiszem, hogy minden ilyen és hasonló esemény, beleértve a médiának további szerepét, ezt a bizonyos társadalmi hátteret, támogatottságát meg tudja adni. Én ebben nagyon bízom, és ezt nagyon remélem.
Én köszönöm szépen mindenkinek az érdekes meglátásokat.